magyarországi gázimport csökkenését jelezte Ukrajna, de eddig a terveknek megfelelően érkezett a tranzitált mennyiség, közölte az egész energiaügyi miniszter. Molnár Csaba azt mondta, ha az ukránok a bejelentett mintegy 8 millió köbméterrel kevesebb gáz szállítanak is Magyarországra, az nem jelent ellátási problémát, mert a kereskedelmi tározókból ez a mennyiség pótolható. Az unió régi tagállamai, így Franciaország, Németország és Olaszország egyelőre nem érzik a csökkenést a gázimportban az orosz-ukrán gázvita miatt, a kelet- és közép-európai államokban is normalizálódik a helyzet, Dél-Európa országaiba azonban csökkennek a szállítások. Közben Ukrajnában bejelentették, az ország érvénytelenítené az orosz gáztranzit megállapodásokat. A minisztérium azzal érvel, hogy a 2010 végéig szóló szerződéseket annak idején a gázvállalat egy olyan képviselője írta alá, akinek erre nem volt felhatalmazása. Itthon a parlament külügyi bizottságának rendkívüli összehívását kezdeményezte a testület fideszes elnöke. Németh Zsolt elmondta, a Fidesz azt kéri a kormánytól, adjon tájékoztatást az orosz-ukrán gázvita nyomán kialakult valóságos helyzetről, arról, hogy Magyarországnak milyen veszélyekkel kell a következő napokban szembenéznie, a gáz mennyiségét, nyomását illetően, illetve milyen lépéseket kell tennie a kormánynak.
Szükséges lenne, hogy az Európai Unió közvetítő szerepet vállaljon az orosz, illetőleg az ukrán fél között. Immáron súlyosan érinti az Európai Unió tagállamainak gázellátását a kialakult válság. Pontosnak tartjuk azt, hogy a hó végén megrendezésre kerülő Nabucco csúcs találkozóig Magyarország tegyen nagyon komoly diplomáciai erőfeszítéseket, hogy a hó végén létrejöhessen az államközi megállapodás, ami garanciát jelenthet a Nabucco gázvezeték mielőbbi megvalósítása tekintetében. Kezdeményezzük, hogy a kormány adjon tájékoztatást Magyarországnak, milyen veszélyekkel kell az elkövetkezendő napokban szembenézni.
Folytatódnak a palesztin rakétatámadások Izrael ellen. A gázai élvezet elleni szárazföldi hadművelet ellenére 24 rakéta csapódott be az ország területén, egyebek mellett Derót és Askelon városok körzetében. Áldozatokról nem érkezett jelentés, de az iszlám dzsihád palesztin iszlamista szervezet véres utcai harcokkal fenyegette meg Izraelt. A dzsihád katonai szárnyának vezetője azt mondta, a harcosok ezrei állnak készen az utcákon és a sikátorokban, hogy megtámadják és legyőzzék az ellenséges fegyveres erőket. Irán közben bejelentette, tábori kórházat szeretne fölállítani a gázai övezet közelében a palesztin sebesültek ellátására, ehhez pedig Egyiptom segítségét kérte. Idehaza a hétvégére biztonságossá válhat a jég a Balatonon és a Velencei tavon, hamarad a hideg időjárás. A szakemberek addig nem ajánlják téli sportolásra a tavak jegét, mert nem egyenletes a jég vastagsága. Egyelőre sem a vízirendészet, sem a vízimentők nem tudnak hivatalosan kijelölt balatoni korcsolyapályákról. Hírek legközelebb fél ötkor.
Időjárás jelentés.
Északkeleten még hullhat több hó, másodborongós időben sem lesz számottevő csapadék. A mai csúcsfőmérséklet mínusz 2 fok körül alakul, holnapra ez mínusz 7 fokig süllyed. Szombatig száraz, hideg időig érkezik kemény éjszakai fagyokkal, de aztán lassú enyhülés kezdődhet.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Gazdasági hírek.
A Klubrádió gazdasági hírei.
Jó napot kívánok, Németh Tamás vagyok. Szlovákia lakosságának több mint a fele úgy véli, hogy a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság már is kedvezőtlenül érinti az országot. Derül ki abból a felmérésből, amelyet a pozsonyi MVK közvéleménykutatóintézet készített. A megkérdezettek több mint fele szerint a válság már elérte Szlovákiát. Csak nem 40% úgy véli, hogy a válság megérkezése a következő hónapokban várható, míg 2,5% azt gondolja, hogy a krízis teljes mértékben elkerüli az országot. A válság jelenlétét leginkább a munkanélküliek, a Magyar Koalíció pártjának választói és a 30-40 év közötti korosztály érzi. A megkérdezettek csak nem 32%-ának meggyőződése, hogy Szlovákiában aránylag enyhe lefolyású lesz a krízis, és nem lesznek különösebb gondok. Azt a véleményt, hogy a válság elkerüli az országot, illetve enyhe lesz leginkább a 30 év alatti korosztály, elsősorban a diákok, a menedzserek és a magasabb bevétellel rendelkezők osztják. Gazdasági hírekkel legközelebb este 6 óra után várom Önöket, itt a Klubrádióban.
gazdasági híreinket hallották.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa.
Dési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy az új évben is velünk tartanak. Gyorsan elmondom azokat a témákat, amelyekben elsősorban várom a véleményüket. Orbán Viktor egy tekintélyes méretű interjút adott legalábbis méretében tekintélyeset a Magyar Távirati Irodának, amelyben többek között a gazdasági ellenállás lehetőségéről is beszélt, és arról, hogy a rendszerváltáskor ugyan elmaradt az igazságtevés, de most, ahogy ő fogalmazott, az emberek igénye az, hogyha a politikusok valamit elhibáznak, annak legyen következménye, és ne egyszerűen annyi történjen, hogy továbbállnak, és milliárdosként folytatják az életüket. Az emberek joggal várják, így Orbán Viktor, a politikai felelősség helyreállítását és annak kimondását, hogy egy országot nem lehet büntetlenül tönkretenni. Aztán az SZDSZ kisegíteni a kormányt gázügyben. Ez a következő témánk, a harmadik, hogy 1300 kérdéssel bombázták meg a fideszes képviselők az ünnepek előtt a minisztériumokat, ma jár le a válaszadás határideje, vagy vajon miért ez a hirtelen érdeklődés, és végül hideg van, megint több hajléktalan nem bírta ki a telet, nem bírta, nem tudott védett helyre menekülni. Gyorsan mondom még egyszer a számainkat, 06-1387-84-53 és 387-84-52, tehát a telefonszámunk, az SMS számunk pedig 06-30-30-30-953. Halló, jó napot kívánok!
Tiszteletem, szép napot kívánok, Dési úr, és üdvözlöm a hallgatókat is. Én vagyok volna.
Igen, ugye? Igen, parancsoljon.
Csak nem tudtam, kimegyek. Na szóval, ez az 1300 kérdés, amit ez a Fidesz mögött álló forgatókönyvíró csapat összeállított.
Azt tudjuk, hogy a forgatókönyvíró csapat írta.
Hát miért, és úr, ön azt képzeli, hogy az országgyűlési képviselőket ültették össze, és akkor név szerint mondjuk, mit tudom, hogy Révész Máriusz összeírt 20-at, meg a többi. Nem, hát ez hosszú idő óta kérdés. Minden arról szól itt a dolog, amit ott hátulról megírnak. Ők döntenek el mindent, ők döntötték el a 2006. szeptember 16-át, hogy akkor kerüljön nyilvánosságra az összödi beszéd, hiszen már majdnem 2,5 hónapja volt birtokukba az a kazetta. Minden azon múlik. Mert ön például azt kérdezi, hogy a percnél született Gál Ildikó otthon a konyhasztalon a három gyereke segítségével írkálja meg ezeket a pakundrepi szövegeket, amivel aztán hozzá megy a lovasberénybe, és ott ő tüntet, mint a Fidesz alelnöke.
Ezt nem tudom, hogy írja, de mondjuk azt, hogy önmagában...
Nem látta a tévében.
Ezt elmulasztottam, mert biztos nagyon jön, hogy...
De hát igen, és akkor ugye nincsen benne, hogy kiment a Gálye Zoli, és akkor beinvitált az Ildikót, hogy hát most...
Ja igen, úgy már emlékszem, ez egy régi történet.
Mondja el a vélem, hát ugyanez, de ugyanez történt.
De hát az, hogy önmagában segítek apparátusok a politikusokat, az nem baj, nem? Hát az normális.
Nem a politikusokat segítik, hanem az országot hátráltatják, ma az a baj, hogy minden arról történik, hogy minél nagyobb szarkeverés legyen, média legyen, hiszen a médiában is, ugye itt van például a Mokkának ez a reggeli, a TV2 Mokkájában ez a rengeteg SMS-ező, ez sem mind, emögött sincs ember, hanem ezek mögött is ők vannak, mert ennyire primitív, mint ez az Anni egy, meg a többi, nem tudom olvasni ezeket az SMS-eket. Vagy például, aki a Csintalannak állandóan, az az ETA, már az ETA fanklub van. Mert a médiát nézni kell, és akkor minden arról szól, hogy az embereket kell meggyőzni, szavazat, és nem az ország érdeke a fontos.
Ugye, hát nyilván a szavazat egy pártnak fontos. Ha egy párt feltesz 1300 kérdést, nyilván van benne okosabb is, akkor ettől... Szóval miért lesz jobb neki? Mert azon kívül, hogy néhányan gányászhattak a minisztériumokban az ünnepek idején,
hát de hogyha ezeket a kérdéseket tegyük fel, hogy megírták az országgyűlési képviselők, ott vannak bent a parlamentben, akkor ezt nem lehet megbeszélni egymás között? Most már azért jó pár éve együtt vannak, és én ezt egy munkahelynek képzelem el. Azért nem is értem, ugye a Bolgár úr egyszer beszélt, amikor a Balsai kiment a Ferdinánd hídra, és a cirkuszot, az se ő találja ki, hanem ez mind megvan írva, hogy most éppen máma, melyik megy oda, ezeket a teátrális sajtótájékoztatókat tartjuk, és akkor ott operatőrök, újságírók ott várják, aztán a Palkovics jön balról, a Balsai meg jobbról, és csak mondja azt a bemagolt hülye szöveget, amit el kell mondjon. Ugyanez van a vasárnapi sajtótájékoztatók, aztán minden arról szól, nézem én a hírtévét, maga a hírtévének a híradói, a hírek hírszerkesztője, hogy fogalmaznak, ez is mind erre utal. Itt semmi másról nem szól a történet, csak a hatalom átvételéről, és nem érdekli a Viktor Csarsz, hogy az országgal mi van. Hát
lehet, hogy ő se tudja
mit csinálni. Hát igen. Az értelmes emberek, hogyha ezt nézik, hát most egyik napról a másikra, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök, attól nem fog itt Kánaán lenni.
Hát Kánaán nem fog lenni, de ő azt gondolja, hogy akkor jobb lesz.
Hadd már erről jutott meg eszembe. 2006. május 6, azt hiszem, ugye? Csütörtöki nap, május 9-e volt a választás, és akkor volt a legnagyobb árvíz, még a 65-ös szintet. Én Szentendrén lakom, azért tudom, ott vagyok a gáton. Ott van Orbán Viktor, a Dicferinek tartják a zsákot, három lapát homokot az Orbán Viktor, beletesz a zsákba, amit ott tartanak neki. Ez ott a most kaszinó, de ott az volt a sétányon töltötték a gátot, és akkor utána megállt hatásszünet, és azt mondta, ami volt miniszterelnök úr, hogy na látják emberek, ha vasárnap rám szavaznak, ez itt többet nem lesz. Mindjárt újjongás, tapsvihar, és én meg ott állok, mondom, mit mondott? Emberek, úgy magamban gondoljátok? Most ezek szerint a természeti erők fölött is ő rendelkezik. Szóval gyakorlatilag, ha vasárnaptól Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, akkor többet az életben nem lesz árvíz.
Lehet, hogy arra gondolt, hogy akkor erős árvízvédelmi töltéseket fog majd a kormányzat építeni, még erősebbeket, és akkor árvíz hát ugyan lesz, mondta, de
hát volt nekik egy árvízük, ugye ott fönt a Beregbe, azt tudjuk, amikor ugye a Pintér Sándor ott kiment azt a 11 házat átadni. Csak azóta már nem megy oda a média is megkérdezni azokat a tulajdonokat, hogy még mindig nyögik. Ugye ott is elő volt írva, hogy kik azok, akik ezeket a házakat megépíthetik. Ott nem lehetett Kalákába. Ha már itt hibáról, meg bűnösökről, meg el akar ítélni mindenkit, akkor abban 4 évben is azért történtek ám hibák. Nem is kevés ez a lakástámogatás, ugye, hogy le lehetett írni a törlesztőt.
De sokan milyen jól jártak vele. Hát
lehetett a Széchenyi tervet, ugye aztán pont most nézem a valami napatében, hogy olyan helyeken épültek termálvizes izék, ahova nem mennek, és nincs kihasználva, de mindegy, a Széchenyi terv föl volt véve, több százmilliók. Meg akkor a Dajcs Tamásnak az a beléptető rendszer, ami ott van a zuglói raktárban 5 milliárdért, vagy ez a népszavazás kikövetelése, ugye szintén a büdzséből 5 milliárd. Szóval rengeteg hibát lehet ott is felsorolni. Azért mondom, most ők ezt megírták, hogy jaj, most minden a médiának szól, és minden arra, hogy az emberek. Csak az a baj, hogy amikor eljön a választás, akkor mindig szembesülnek, hogy buknak. Most már Viktor harmadszor megbukott, nem is tértem, hogy még mindig ott tud lenni a Fidesz élén. Ugye már 98-ban is az első fordulóban még bukott, csak ugye kisegítette őt a torgyán.
Hát azért hogy... azért egy nyereség. Azt a bukást elcserélte.
Hát akkor, amikor 98 márciusában Viktor kiröpült Párizsba, a Fejtő Feri bácsihoz, ugye akkor a 88 éves Feri bácsi elmondta neki, hogy, mert ő azt mondta, hogy minden áron miniszterelnök akar lenni. És akkor megmondta, hogy csak úgy tudsz, hogyha koalícióra lépsz a kisgazdával.
Na, de hát ezt látjuk, hogy a magyar választó hogy olyan, tagadta, hogy valakivel, valakinek minden koalícióra kell általában.
Jó, de hát előtte hogy tagadta? És utána a két forduló között mégiscsak izét.
Talán az a Pokorni volt, aki olyan határozottan tagadta a dolgot.
Tessék?
Talán hát ez a Pokorni volt, aki a két forduló között olyan határozottan mondta, hogy nem lesz koalíció.
Na de hát többet lehet azért mondani, ugye már amikor kim volt 2006-ban ottan a Tusnád fürdőn azon a egyetemen, az ottani beszédét, ha a médiák most elővennék, hiszen megvannak. Hát ez kellene, jó, hogy abba elmondottak egy az egyben, lehet, hogy olyanokat mondott, aki ezt a CD-t már rég meghallgatta, ezt az összedi beszédből beszélek. Hát azóta kezdődött a Fidesznél az a kommunikáció, ugye a Pokorni is, Áder is, hogy hazugsággal, meg csalással, meg egyebekkel kerültek hatalomra, és azóta állandóan illegitimeznek.
Hát milyen érdekes lenne ebben az ügyben, ha tudnánk, hogy kitől származik, hogy került ki az a beszéd.
Akkor... Hát én egyszer ebből már beszélgettem.
Igen, de hát...
A bolgár úrral.
De
ez véletlen folyamán. Egy abszolút véletlen. Úgyhogy nyomozgattak ott minden. Inkább azután kellett volna nyomozni, hogy szeptember 16-án, hogy került másfél óra alatt 17 médiához el a CD?
Hát
az üdülőből csak egy jött ki.
Igen.
Gyakorlatilag, és másfél óra leforgás alatt, ugye biciklis futárok, motoros futárok vitték, hát ott azért papírmunka van. Ott el kellett mondani, hogy hova, honnan kell, hol kell, hol vette át.
Igen, de hát mondhat valami álnevet valaki. Igen, igen. De hát mindesetre, ha egy nyomozó lennék, ezen a nyomon indulnék el.
Hát erről beszéltem a Bolgár úr.
Igen.
Ezután lehetett volna menni, hogy egy nap alatt, illetve egy másfél óra alatt. És ugye megvolt, hogy pont akkor ment a Viktor valahova, vagy Londonba, vagy Brüsszelbe, nem tudom, és akkor a reptéren érték utol, és oda tették az óra alá a mikrofont, és aki ezt az embert ismeri, csak a szemét kell megnézni. Hogy azt mondja, ő is most hallotta az autóba kifelé jövet ezt az egészet. Szóval ő az igazmondó Mátyás király. Ugye akkor is mondom, szerintem, amikor ezt mondta, hogy itt többet nem lesz, egyből az jutott eszembe, hogy szegény Hofi Géza, ha én le... Ugye annak idején sokat bejártunk a Madártkamarába, most Örkény István Színháznak hívják, és ott mondta egyszer a Hofi, vagy az élelembérébe, vagy a Hoféliába, hogy egy dolog különbözteti meg a Jóistent és Orbán Viktort, itt egy különbség van, az, hogy a Jóisten még sosem akart Orbán Viktor lenni.
Köszönöm szépen, hogy beszéltünk, viszont hallásra.
Megbeszéljük. Nívó. A minőség magazinja. Életminőségről és a minőségi életről. Közérzetjavító műsor egy órában, minden csütörtökön 15 órától. Olá Andreával. Közlekedési hírek.
A Magyar Közút Útinform tájékoztatása szerint két személyautó ütközött a 4-es főúton Hajdú-Szoboszló és Ebes között a 210-es kilométernél. Teljes zárás mellett helyszínen a rendőrség várhatóan délután 5-ig Hajdúszovát felé kell kerülni. A 11-es főúton Szentendrén csatornatisztításba kezdtek, a kettőből a főváros felé vezető sávot lezárták, a másikon váltakozva engedik a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az M3-as autópályán Gödöllőnél szállingózik a hó, Kál és Hajdunánás közelében, az M35-ös vonalában pedig Hajdú-Böszörmény térségében esik a hó, de a pálya burkolata csak nedves, mindössze az útszéleken van hó. A fővárosban az utv.hu kamerái szerint jó tempóban lehet közlekedni, torlódás sehol nincs, egy lámpaváltásra mindenhol át lehet jutni. Várjuk hallgatóink információit is a 0630 3030 953-as SMS számra.
Reklám.
Minden idők legjobb Ford ajánlatai versenyeznek egymással. Magyarország piacvezető haszongépjármű márkája garantálja, hogy most kivételes áron készletről juthat kiválasztott autójához. Például készletről egy 110 lóerős 2,2 dízel Ford Transit Trend MVB áruszállító 1 millió 500 ezer forintos árkedvezménnyel. Jól hallotta? 1 millió 500 ezer forintos kedvezménnyel. Információk a résztvevő márka kereskedésekben. Az ajánlat január 5-től 31-ig és kizárólag a készlet erejéig érvényes.
Ford. Feel the difference. Reklám hangzott el. Mi újság az interneten?
Online lapszemle minden reggel a legtöbb hírt kínáló honlap kiadója.
A hírkereső.hu Kft. Támogatásával. Megbeszéljük.
Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Én Balogh Lászlóné vagyok.
Tessék, parancsolni.
Budapestről. Hát én a hajléktalan témához szeretnék egy érdekes megközelítéssel hozzászólni. Én itt a 6.-7. kerület határán lakom, és nagyon sokat találkozom hajléktalanokkal, sajnos az Andrássy úton is. Nyáron ott alszanak a padon, stb. Szóval a lényeg az, hogy...
De nyáron legalább nem életveszélyes, nekik ott
aludnak. Nem életveszélyes, de most mondok én magának, azért is telefonálok, mert én nem tudom az ilyen embert elkerülni, nem tudom, mert részben a foglalkozásomba is vág, meg különben se tudnám. Na most kétszer történt meg velem, hogy oda mentem el egy hajléktalanhoz, zuhogott az eső, hát borzasztó volt, és ott kuporgott, és nem feküdt a földön. Hát oda mentem hozzá, mert azt se tudtam, hogy Úristen, talán meghalt egy ember, ami hát kiderült, hogy egy hajléktalan volt, és mondom neki, hogy telefonálok én, mondom, a hajléktalan ügyben, és megkérem, hogy vigyék magát egy szállását, esik az eső, és mit tudom én, és akkor fölült az az ember, de úgy feküdt ott, hogy tényleg azt hittem, hogy nagyon beteg, fölült, és amikor mondtam neki, hogy hívok segítséget, és elviszik magát egy olyan helyiségbe, ahol nem ázik, stb., fölpattant, és jaj, dehogy megyek, és elszaladt.
De hát azt mondjuk, hogy néha az embereket hát saját maguk ellen is meg kell védeni.
Azért azt is kalkuláljuk bele, hogy sajnos itt tényleg minden segítséget én érzek az hivatalos, akár polgármesteri hivataltól, akár más szempontból. Tényleg nagyon jól kezelik ezt a problémát, de sajnos a másik eset pedig most télen történt, az Andrássy úton fagyoskodott egy hajléktalan, és oda mentem, mert nem tudtam, hogy beteg vagy, tényleg lehet, hogy rosszul van, minden esetre én nem megyek el szó nélkül. Oda mentem, és mondom neki, hogy maga miért, hát azt mondja, ő hajléktalan. Mondom neki, hogy hát mondom, nagyon rosszul néz ki, és hideg van, telefonálok, mondom valahova, polgármesteri hivatalra, vagy mondom a hajléktalannak intézéséhez, hogy itt van, és elviszik magát egy meleg helyre, és ott ételt is kapni. Ugyanúgy fölállt és továbbment, és egyszerűen mondta, hogy dehogy megy ő, Isten őriző, neki nagyon jó. Hát ez egy megközelítés, én nem azt mondom, hogy ez jellemző.
Biztos vagy ilyen, csak hát lehet, hogy egy csomó ember már különböző okokból olyan állapotba került, hogy a saját helyzetét, az érdekeit se tudja, akár azt se fogja föl, hogy közvetlenül
életes. Na de hogyha nincs benne, akkor én nem kényszeríthetem, hát hogy most odahívok egy pár embert, hogy emberek jöjjenek ide és segítsenek ezt az embert valahova elvinni. Hát és biztos nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen dologgal találkozik. Hát hogyha valami intézményes módon talán egyszer úgy megpróbálnák őket rosszul, mert megpróbálnak szerintem sok mindent. De hát az a másik fél hozzáállása is kell. És ráadásul érdekes, még egy dologra bukkantam, pontosan ma reggel volt dolgom, és mentem a Vörösmarty utcába, és biztos tud ön is arról, hogy ilyenkor télen elbújnak a nagy nyilvánosság elől. Elbújnak.
Hát, hogy a hideg ellen.
Hát nem olyan helyen fekszenek és alszanak a kapuk alatt vagy a padokon, ahol mindenki látja őket, hanem hát megyek a Vörösmarty utcába, korán reggel is nagyon kihartott, alig járt valaki, hát ott van egy kapuajba egy hajléktalan. Úgyhogy azt is csinálják, hogy ilyen mellék utcákba is olyan helyekre vonulnak vissza. Én tudom, hogy ez biztos már egy lélektani dolog, vagy ebbe élnek évek óta, de valamilyen azon kívül, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek lenne hely. Én meg vagyok győződve. Csak valamilyen más jellegű módon lehetne megközelíteni, hogy az emberek is vegyék igénybe a segítséget, és éljenek vele, és ne zárkozzanak ilyennel. Mondom, én 3 ilyen esettel találkoztam, és hát őszintén szólva
ugye, meg... Ugye vannak ilyen, mert biztos egy csomó ember, aki már rossz állapotban van, rossz helyzetben van, az nem tudja fölmérni, hogy mi jó neki föltétlenül, és mi az, ami az életét is kockáztatja. De mondjuk meg lehet nyitni templomokat, a pályaudvart, a metrót, olyan helyeket, ahol azért legalább megfagyni.
Hát Dési úr, de hát hogyha másikban nincs meg ehhez a szándék, és inkább nem tudom, hogy lehetne erről segíteni. Lehet, hogy ezek az emberek már nagyon betegek, és nagyon le vannak épülve, jól kifejezze magam, de szóval valamilyen más technikát, vagy ilyen elméletet is kellene dolgozni, hogy milyen szempontból közelítsék meg őket, mert ez nem ez az egyetlen dolog, hogy van, vagy nincs hajléktalan szállás, és biztos vagyok benne, hogy meg is kapnák az ellátást. Tehát valami más jellegű témát is föl kellene vetni, hogy hogyan lehet ezek az emberekhez közel férközni, mert ezek már nagyon leszakadtak. Igen, na erről ennyit, hogy ne húzzuk.
Köszönöm szépen,
és
hogy
hívott. Csak egy percet még legyen, hogy nagyon kis percet. Röviden mondom, hogy a másik dolog az, hogy erről a leszakadó országról, meg a borzasztó rosszul élünkről nekem van egy tapasztalatom, hogy érdekes módon a külföldi munkások nagyon-nagyon boldogan jönnek Magyarországra dolgozni. Ha én jártam az országot, és elmentem bármilyen határszéli helységbe, akár az esztergomi strandfürdőre nyáron, akár a szanatóriumba, akár kórházba, akár üdülőbe, ott valahol a határszéleken, a északon, délen, teljesen mindegy, hogy hova mentem. Lényeg az, hogy rengeteg külföldi munkás van, szakmunkás, segédmunkás, ilyen képzés nélküli munkás, kórházakba, szanatóriumokba, hogyha olyan nagyon leszakadó és sereghajtó ország vagyunk, akkor miért tud inkább szívesen eljönni, nem beszélve az építőiparról, ez a rengeteg ember a bezzeg nagyon jó országokból.
Hát kérdés, hogy igen, azok bezzeg nagyon jobb országok, valamiben hát, nyilván itt jobban, ahol ott. Köszönöm szépen, hogy hívott, kezicsokom, és a telefonnál itt van Rib Zoltán történész, a Politika Történeti Intézet tudományos osztályának a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És a rendszerváltással kapcsolatban kérdezném, hiszen ön ennek a szaktudója, nagyon jelentős könyvet is írt mindenről, hiszen Orbán Viktor tegnap ezt előhozta. Van a rendszerváltás körüli megállapodásoknak, tárgyalásoknak lehet olyan része, amiről nem tudunk? Tehát lehetnek itt olyan titkos paktumok, amik még nem kerültek elő, lappanghatnak valahol?
Hát az válasz meglehetősen egyszerű, nem lehetnek, nincsenek ilyen paktumok. Mi elég alaposan áttanulmányoztuk az iratokat, kiadtuk 8 kötetben a kerekasztal tárgyalások dokumentumait, de semmiféle nyomára nem akadtunk annak, hogy ilyesmi paktum született volna. Egyáltalán föl sem merült ez a probléma a kerekasztal tárgyalásokon, már mint a igazságtétel, a megtorlás problémája. Összesen talán egy alkalommal merült föl, akkor is csak parciális jelentősége volt ennek a kérdésnek.
Ugye persze egy titkos paktum azért titkos paktum, hogy ne tudjunk róla. Azért a politikai közbeszédben, különösen a szélsőjobb retorikájában gyakran előkerült, hogy biztos voltak itt mindenféle megegyezések, aztán a Mossadtól kezdve a, nem tudom, a New York-i tengelyig mindenféle rémségeket mondtak. Tehát mondjuk így a politikai beszédben egyes oldalain előkerült ez eddig.
Hát a mítoszokat mindig szívesen építenek emberek, és mindig szívesen alkotnak összeesküvés elméleteket, de felelősségem teljes tudatában állítottam, hogy semmiféle ilyesmi faktumról nem volt szó. Szóval az más kérdés, hogy az egész kerekasztal tárgyalásoknak a jellegéből fakadt az, hogy nem lesz ilyen. Hiszen a békés rendszerváltásnak az volt a lényege, hogy mindenféle megtorlás, mindenféle bosszúállás nélkül egy békés folyamat révén, a jogállamiságban való átmenet révén alakuljon át a rendszer, és éppen a jogállamiság megteremtése zárja ki, hogy egy ilyenfajta bosszúálló hadjáratra sor kerülhessen. Ami nem jelenti azt, hogy nem voltak ilyen törekvések, nem voltak ilyen hangok a rendszerváltás folyamatában. Nagyon is voltak, különösen az 1990-es választási kampányban, akkor már meglehetősen elszabadult a pokol, és voltak erre utaló jelek.
Tehát maga ez a módszer, hogy tárgyalnak a később ellenzékének nevezett erők és a hatalom képviselői, már azt mutatja, hogy ez egy békés átmenet lesz, ami föltételez valami fajta együttműködést.
Igen, nyilvánvalóan, hogy 1989 májusában, amikor megalakult a Magyar Függetlenségi Párt, akkor az egy történelmi párt volt, nem volt különösebb jelentőség. De aztán az eredményi kerekasztal az eljutatott egy levelet, amelyben egy felhívás szerepelt arra vonatkozóan, hogy alakítsanak egy ilyen számonkérő székszerű valamit, a Nemzeti Megbékélés és Elszámoltatási Bizottság, vagy ilyesmi volt a neve, mert ez teljesen komolytalan volt, senki nem akart ezzel igazán tárgyalni, írtak is egy levelet neki, Magyar Bájt még viccelődött is, hogy azzal kéne zárni a levelet, hogy kellemes lincselést kívánunk, és hasonló. Tehát nem vették ezt akkor az akkori komoly ellenzéki pártok komoly lehetőségként számba.
Mondta, hogy az igazságtétel sem nagyon került elő, tehát erről nem is beszéltek, nem is került szóra, nem kértek esetleg a hatalom akkori képviselői valami menlevelet, hogy most tárgyalunk, átadjuk békésen a hatalmat, de cserébe ne bántsatok minket. Most nyilván nagyon leegyszerűsítem, nagyon primitíven megfogalmazva a dolog.
Igen, de nyilvánvalóan aggodalom volt. Hát Grottájónak a 88. november végi nevezetes
fehérterroros
beszéd, az nyilvánvalóan ezt a félelmet igyekezett föl kell tenni, hogy az akkori pártagokban, hogy hát itt leszámolás következik. Akkor mindenki úgy reagált, már az akkor éppen készülődő ellenzéki erők, hogy szó sincs ilyesmiről. Tehát mindenki igyekezett megnyugtatni a közülményt. Senki nem akart Magyarországon felfordulást, forradalmat csinálni. Akik ilyesfajta módon léptek föl, ilyen radikálisan, azok semmiféle jelentőséget nem kaptak a rendszerváltás folyamatában. Ezek a radikális pártok, a Krass, hogy jönnek a Magyar Október Pártja, és még volt egy-két.
De hát összem, hogy nagy elszámolást ő se akart, inkább ő csak ilyen utcai happeningekben politizált.
Leszámolásnak, elszámoltatásnak, igazságtételnek a problémája, hogy mondom, inkább a 90-es meglehetősen erőszakos antikommunista kampányban jelentek meg. Csurka Istvánnak különösen voltak erre vonatkozó ébresztő magyarság, elmúlt az őszi rózsás, szóval jönnek az új kumbélák és hasonló megnyilatkozásai. Tehát egy ilyen nagyon erőteljes antikommunista kampány volt, de ugyanezt az SZDSZ-nél is tapasztalni lehetett, nem a programokban, a pártprogramok azok nagyon mérsékelt, nyugodt hangon fogalmazottak, kultúráltak és mértéktartóak voltak, de az egyes propaganda anyagokban megjelentek bizony nagyon kemény leszámolás sürgető szavak is.
az MDF-nek volt egy Tavárisi Konyec nevű plakátja, ami nem csak feltétlenül az itt lévő orosz vagy szovjet csapatok távozására utalt, hanem...
Hát nem is, inkább a tavaszi nagy takarítást, amit aztán azzal mentegettek az MDF-esek, hogy itt nem emberekről volt szó, hiszen a plakáton sem emberek, hanem mindenféle a kommunizmusnak a jelképe.